Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 329. számú dicséretünk második verszakát. 329. számú dicséretünk második verszaka így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben Jézus Krisztus a keresztséget megparancsolta. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondvám. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek hangos szóval, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged ezekért a gyermekekért. Neked köszönjük meg őket. Azért hoztuk őket ma a szent színed elé, hogy bemutassuk, hogy felajánljuk őket neked kérve, hogy kereszteld el, pecsételd el őket önmagad számára. Tudjuk, hogy nincsenek, nem lehetnek biztosabb helyen, mint a te közeledben, Urunk. Nem lehet az életük szebb, gazdagabb, áldottabb, mintha veled élhetik azt. Könyörgünk útjukért, kérünk vigyázz reájuk, óvd, vezesd, támogató jobboddal emeld őket. Arra kérünk téged, hogy az életükbe hadd jöjjön el az a nap, amikor tudatosan mondanak igent a te hívásodra. Könyörgünk most a szülőkért, kereszt szülőkért, hogy amit ígértek és fogadtak, azt tudják s akarják megtartani. Most a te szent áldó kezedbe ajánljuk őket, amikor fiat parancsára és nevébe megkereszteljük őket. Kérünk, fogadd őket kedvesen, Urunk. Amen. Milán, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Tessék közelebb jönni. Jázmin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére. Anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. A gyülekezet is foglaljon helyet, és 479. számú dicséretünket keressük ki. 479. számú énekünket keressük ki, és énekeljük végig mind a négy versével. 479. számú énekünk első verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből. A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. részéből, a 36. verssel kezdődő és az 50. verssel bezáródó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy ez hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk az igét. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, ezt mondta magában. Ez, ha proféta volna, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illette, hogy tudnilik bűnös. És felelvén Jézus mondané ki, Simon, van valami mondani valóm néked? És ő így válaszolt, Mester, mondjad. Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon ezt mondta. Azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus mondané ki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod é ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsáttatott, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta az asszonynak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukba mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Jézus pedig mondta az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőség és hála legyen néked, mennyei jó édesatyánk, aki öröktől fogva élsz és uralkodsz az általad teremtett világ mindenség felett. Köszönjük, hogy gondod volt és gondod van ránk, és gondviselő szereteted oly bőven árasztod ránk, ahogyan sem kérni, sem remélni sem merjük. úgy állunk előtted, mint akik nem tartjuk magunkat méltónak mindenre. Hiszen olyan sokféleképpen vétkeztünk ellened és egymás ellen. Mégis jövünk most, mert Jézusban utat nyitottál mindannyiunknak. Azzal a hittel állunk előtted, Atyánk, hogy imánkat meghallgatod, sőt, ígéd és lelked által szólsz is hozzánk. Könyörülj a gyászolókon, sírókon, veszteseken, vigasztaló lelkeddel. Könyörülj az íge hirdetőjén, minden hallgatóján, és az egész gyülekezeten Jézusért, ami megváltó Urunkért. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú dicséretünket énekeljük. 151. számú dicséretünk így kezdődik. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. részéből, a már olvasott ige szakaszból két ige verset újólag, ezek a 48. és az 50. versek. És mondta Jézus annak az asszonynak, megbocsáttattak néked a te bűneid, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Foglaljunk helyet. Egészen rövid időn belül most harmadszor fogok prédikálni ugyanerről a történetről. Pár héttel ezelőtt erről a szószékről elhangzott már egy igehirdetés. Ugyanezt a történetet olvastam. Hétközben az egyik bibliai alkalmunkon ugyanerről a történetről szóltam, és most harmadszor is elővettem, mert minél több időt töltöttem ezzel az ige szakasszal, és voltam, igyekeztem csendben lenni ezen ige versek előtt, annál inkább szorongatott a tekintetben a lélek, hogy amit újra, vagy másként, vagy többletként értettem meg, azokat mondjam el. Így született ez a mostani igehirdetés. Jézus belépett egy Simon nevű farizeus házába, aki meghívta őt, és nem sokkal később ugyanebbe a házba hivatlanul belépett egy asszony is. Valamikor ez természetes dolog volt. Természetes dolog volt, hogy bár őt nem hívták, ezt az asszonyt, egyszer csak mégis belépett ő is. A lényeg az, hogy Jézus ott van Simon farizeus házába, és ott van előtte két ember. Az egyik ez a bizonyos Simon farizeus, aki egy megbecsült, sokra értékelt, tisztes állampolgár volt. A másik egy asszony volt, akit a társadalom mélyen megvetett, mert, mint kiderül a történetből is, egy hivatásos prostituált volt. Ímé két ember ott áll Jézus előtt. Kedves testvérek, ennek a két embernek a szavai, a mozdulatai, a gondolataik, az érzelmeik elárulják mind a kettő igazi bensejét Jézus előtt. Amikor valaki templomba megy, amikor valaki Isten igéjét hallgatja, ott Jézus személye, megszólalása, ha akarja az ember, ha nem, ha egyetért vele, ha nem, mindig elárulja, hogy mi van bennünk belül. Aztán ezt lehet elfogadni, és lehet tiltakozni ellene. De Jézus már csak ilyen. Mind a két emberről Jézus előtt kiderül az, amit emberi szem nem lát. De a szíveket vizsgáló Jézus igen. Rólunk se tud senki semmit. Semmit nem tudnak rólunk az emberek. Én se rólatok, ti se egymásról. Semmit. Csak annyit, amennyit a szemünk lát, amit ebből gondolunk. Rendszerint így alkotunk véleményt egymásról. De hát mindenki sokkal több annál, mint amit a testi szemeink látnak. Ezért, aki Jézus előtt megjelenik, és hallgatja Jézust, az át fogja élni azt, akár tetszik neki, akár nem, hogy ez a valaki olyat tud rólam, amit senki. Kedves testvérek, sokszor két ember lépett be ma erre az Isten tiszteletre, ebbe a templomba. Nem csak úgy kettő, mint akkor ott. Sokszor kettő. Kedves testvérek, Jézus előtt rólunk is kiderül majd most minden. Minden, ami igazán fontos. Az is kiderülhet, amit másként gondolunk magunkról. Az is, amit másként gondolunk emberekről. Az is, amit másként gondolunk Jézusról. Minden kiderülhet. Kedves testvérek, arra szeretnélek ma elmozdítani, vinni bennőtöket ezen az Isten tiszteletünkön, hogy mi derült ki Jézus előtt Simonról, erről a farizeusról, és mi derült ki erről a prostituált nőről. És ha figyelmesen hallgatjuk az igét, talán megértünk dolgokat, hogy Jézus előtt mi derül ki rólunk. Nézzük Simont. Simon mindenkiről mást gondolt, mint az Isten. Hiszen Jézusban az Isten előtt állt. Lehet testvérek úgy is élni, hogy tulajdonképpen mindenkit rosszul látok. Simon rosszul látta önmagát. Ő úgy látta, hogy szerette látni önmagát, hogy ő egy megbecsült, tisztességes, korrekt, vallásos, adakozó, szolgáló Isten gyermeke. Ő így látta önmagát. Ő egy példa az emberek számára. Jogosan becsülik meg, jogosan értékelik az ő életét. Ő ezt megérdemli. Neki nincsenek olyan bűnei, amelyek miatt meg kellene térnie. Ő egy nagyon tisztes, korrekt állampolgár. Ahogy meglátja az asszonyt, aki belép a házába, amint odahúzódik Jézus lábaihoz, felháborodik. Mert miközben önmagát egy korrekt, Istenre, megtérésre, új életre nem szoruló, nagyszerű embernek tartja, erről az asszonyról felháborodva gondolja végig, hogy ez egy parázna. Ez bűnös. Ez az alja. Ennek tényleg meg kellene térnie. Erre ráfér. Megvetésre méltó ember. És ez a Jézus? Hát ez tényleg proféta volna? Akkor tudná, hogy ki ez a nő. És akkor nem engedné, hogy itt könnyezzen a lábainál és a hajával törölgesse. Nem engedné, hogy a lábait csókolja egy parázna, egy profétának. Nem engedné, hogy a lábát megkenje drága olajjal. Tehát nyilván ez nem egy proféta. És ahogy ezeket végig gondolja magáról, a nőről, majd Jézusról, ettől kezdve az események szemtelen nézője lesz. Így is lehet Jézus előtt ülni. Szemtelen néző vagyok. Tulajdonképpen megvan a véleményem erről az emberről is, megvan a véleményem a vallásról is, megvan a véleményem mindenről. Hát majd valahogy elviselem ezt az időt. Kedves testvérek, azt kitűnően látta, amit az egész város is tudott, hogy ez a nő egy bűnös nő. De azt nem tudta magáról, hogy Isten felől nézve, ő pont úgy egy bűnös ember. Pont úgy. Testvérek, a felháborodás és ítélkezés, és Jézus komolyan nem vétele, mindig jelzés arról, hogy a mások bűnét, a mások vétkét jól látom, úgy gondolom, és megítélem. De a magamét nem. A magaméra mindig van magyarázatom. Van felmentésem. Mindig el tudom mondani, hogy az ok másban van. Óriási különbség a két ember között, hogy Jézus előtt állva az egyik úgy érzi, hogy ő igaz, jó, nagyszerű, és még az Isten sem talál benne igazán semmi megvetni valót. Jól látja azt, amit mindenki lát, hogy ez a nő egy parázna, megvetendő nő, de magáról nem látja és nem tudja ezt. Simon ismeri a parázna nő bűnös múltját, de nem látja a jövőjét. Mert csak testi szeme van. Akinek nincs lelki látása, az a másik emberben soha nem látja azt, amit Isten szeretete ki tud munkálni benne. Soha. A testi ember szeme így lát. Nagy különbség van közted és én köztem. Te bűnös ember vagy. Én nem. Jézus világossá szeretné tenni Simonnak, hogy Simon, mindenkit rosszul látsz. Miközben önigazult embernek kell, hogy lássalak, te mindenkit rosszul lát. Sima, rosszul látod önmagadat. Tele vagy ítélettel és előítélettel. Tele vagy kritikával, tele vagy gyűlölettel. Tele vagy fertelmes indulattal. És rosszul látod ezt az asszonyt. Nézd csak rá. Nézd csak ebben az állapotában. Úgy néz ki, mint egy prostituált. Nem úgy, mint egy bűnbánó madonna. És rosszul látsz engem is, Simon. Hiszen ebből a nőből általam lett más. A történet másik szereplője az asszony. Mindenki ismerte és tudta róla, hogy kicsoda. Az egész város. Most azonban nagyon igyekezett Jézus közelébe kerülni, kereste Jézussal a találkozást, mert nagyon szerette volna hallani, hogy Jézus mit mond neki. Nem érdemes másként templomba menni. Teljesen felesleges. Csak úgy, ha úgy jövök, hogy Jézus mit mond nekem, nem a pap, az semmit nem ér. Isten mit üzen nekem? Úgy van értelme. Testvérek, Jézus közelében mi mindnyájan vagy magunkat mentő, önigazoló, hidegszívű emberek maradunk, mint Simon, vagy elkezdjük egyszer átélni megmentésre szoruló, Isten bocsánatára szoruló élet vagyok. Nincs harmadik út. Jézus meg akarja értetni Simonnal, hogy kivé lett ez a nő. Simon, ez újjászületett. Ez más lett. Egészen más. És hogy megértesse, két dolgot mond a mindvégig némán csöndben lévő asszonyról Simonnak. Ez a két dolog így hangzik. Ennek a nőnek sok bűne bocsáttatott meg. Mert ez a nő nagyon szeret engem. Kedves testvérek, Simonról egyik sem mondható el. Sem az, hogy sok bűne megbocsáttatott, se az, hogy szereti Jézust. A kettő a legszorosabb kapcsolatban van egymással. Elválaszthatatlan. A bűnbocsánatunk és Jézus szeretése nem lehet elválasztani. Csak azok szeretik Jézust, akik átélték a bocsánatát. Ezt a mondatot vidd haza, semmi mást, felejts el bátran minden, de ez hadd csengjen a szívedbe. Csak azok szeretik Jézust, akik átélték a bocsánatát. És hideg szívű marad mindenki. Járhat templomba egy életen át. Aki nem élte át azt, hogy megbocsátotta Jézus a vétkeimet, az nem szereti Jézust. Nem szereti. De az viszi is tovább a meg nem bocsátott bűneit. Egyszer majd Isten ítélőszéke elé is. Azt mondja Jézus, te Simon, ennek az asszonynak sok bűne bocsáttatott meg. Ezért ez az asszony nagyon szeret engem. Kedves testvérek, ezen a világon senkinek nincs se joga, se hatalma bűnöket megbocsátani. Nincs joga és hatalma bűnöktől bennünket megszabadítani. Egy valakinek adta át Isten ezt a jogot. Jézusnak. és akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Persze, hogy szereti Jézust, akinek a hátán egy mázsás súly volt, és leveszik róla, persze, hogy hálás annak, aki levette róla. Amikor az ember hitre jut és elkezdi követni Jézust, az abból áll ez a kereszténység, hogy olvasom a Bibliát, imádkozom, igét hallgatok, és különös dolgokra jövök rá közbe. Arról, hogy mennyi nyomorúsága van az életemnek. Ugyanis, ha az igazság tükrében nézünk, ez az Isten kijelentése, és abban nézzük a saját életünket, a szíveket vizsgáló tükrében nézünk, aki a bensőnket ismeri, az elrejtett bensőnket, a titkainkat, a gondolatainkat, akkor csak azt mondhatom, hogy Uram, mindent tudsz rólam, és mégis szeretsz, és mégis kész vagy újra és újra megbocsátani nekem. Csodállak. Csodállak. És szeretlek. Sok bűne bocsáttatott meg, ezért nagyon szeret engem. Értitek már, hogy a farizeus szíve miért olyan hideg, fölényes? Mert nem volt bűne, amit meg lehetett bocsátani neki a saját szemébe. Ez az asszony, mert megszabadult bűnei terhétől, és bocsánatot kapott. Nagyon szerette Jézust. A szeretet mindig csak viszont szeretet. Viszont szeretem Jézust. Azért, mert megelőlegezetten szeretett engem, és megbocsátotta a vétkeimet. A szeretet jelei, hogy valaki szereti-e Jézust, az a látható hála, hogy hálás vagyok. Figyeljétek csak meg, hogy az imádságainkból, ha mondjuk, mennyire hiányzik a hála. Tudjátok, miért nincs benne? Mert itt nincs. Itt nincs. Azért nem jön ki itt, hogy köszönöm, mert itt az jön ki, ami itt van. És ha itt nincs hála, akkor nézheted a saját imáidat. A hódolata, ahogy Jézus előtt meghajol. Az, hogy mindenét odaadja, az az alabástrom szerence drága kenet a vagyona volt. Nem a feleslegéből dob. Istennek nem kellenek a feleslegeink, a felesleges időnk, nem kell Istennek. Nem hozunk áldozatot. Nem kell Istennek a felesleges pénzünk, nincs szüksége rá. És nem kell a szívünknek egy tört része, hogy majd én eldöntöm, mikor megyek templom, majd én eldöntöm, hogy hallgatom-e, majd én. Hát ki vagyok én? És ki az Isten? Testvérek, a szeretet soha nem szűk markú. Ahol szűk markúság van, ott hiányzik a szeretet. És tele van örömmel ez a nő. Annyira tele van szívvel, lelke, testem, gondolatai, érzései, hogy meg se tud szólalni. Új élete van Jézus által. És végül nézzünk Jézusra. Testvérek, Jézus a bűnösök barátja, ezt mondja a Biblia. Mikor belépett Simon farizeus házába, ő két bűnössel találkozott. Kettőjükről az egyik tudta magáról, a másik nem. Így szokott ez lenni. Belépünk Isten házába, az egyikünk tudja magáról, hogy bűnös ember. A másik nem tudja, vagy nem akarja tudni. Azért lépett be, hogy szabadulást adjon mindkettőjüknek. Hogy megbocsássa a vétkeiket, és felszabadítsa a lelküket. Egy boldog életre. Segít Simonnak, elmond egy példázatot. Simon. Volt egy ember, akinek két adósa volt. Figyelj, Simon, egyik se tudott fizetni. Nincs mennyei valutánk, amivel Isten ki tudjuk fizetni. Semmivel, egyetlen imáddal nem tudod kifizetni, egyetlen adományoddal, semmivel nem lehet a bűneink adósságát kifizetni. Egy hitelezőnek volt Simon két adósa, érted? Te meg az asszony, te azt hiszed, hogy csak az asszony. Te is, minden farizeus is, minden önigazult is. És hogy folytatja? És mikor nem tudtak fizetni, mert hogy egyik se tud fizetni. Nem tudunk a bűneinkért fizetni. Egyikünk se. A csoda az, hogy nem is kell. Értitek? Mert Jézus mindent kifizetett. Neki van egyedül a világon olyan fizető eszköze, mint a mennybe elfogadnak. Az elkövetett bűneinkért. Neki van egyedül. Senki másnak nincs. Jézus elkezd beszélni Simonhoz. Prédikál. Megnyitja Simon számára is az utat. Minden igehirdetés egy segítő igehirdetés akar lenni mindnyájunknak. Simon hallja az igehirdetést, látja a nőt, akinek megváltozott az élete, érti, amit Jézus mond, mert Jézus meg is dicséri, egy kis mozdulat hiányzik. Mikor valaki hallgatja az igét, érti, jól érti, de kellene még valami, valami kicsi. Egy kis mozdulat, ami összeköti végre az életemet Jézussal. Hogy ne vendég legyen a házba, az életembe, hanem Úr. Bennünket, mikor a szüleink megtanítottak imádkozni étkezés előtt, akkor nem azt tanították, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, hanem jövel Jézus, áldj meg minket. És akkor megkérdeztem édesapámat, hogy miért? Azt mondja, tudod, fiam, mert a vendég egyszer hazamegy. És várjuk is, hogy végre hazamenjen. Jézust nem vendégségbe akarjuk hívni. Simon vendégségbe hívta. Jézus lakója akar lenni az életünknek, hogy segítsen nekünk. Mi pedig szeretnénk, ha vendég lenne. Amikor akarom. Amikor hívom, amikor úgy gondolom, hogy kell, különben hücs ki, hücs ki. Simon alkalmi, hűvös, udvarias, kimért, távolságtartó kapcsolatban volt Jézussal. Így is lehet. Hűvös, kimért, távolságtartó. Az asszony bensőséges, meghitt, odaadó, örömteli kapcsolatban. Hogy született ez a kapcsolat? Simonnak is csak olyan kicsi kell, hogy megszülessen a kapcsolat. És csak az Úristen tudja, hogy hányan jártok ebbe a templomba, akik évek, évtizedek óta hallgatjátok Isten igéjét. Ott ültök Jézus lábainál. És még sincs kapcsolat. Csak hűvös, távolságtartó, kimért, udvarias. Nos, ezzel fejezem be, Jézus maga megmondja, ezért nem kell kitalálni. Két dolgot mond az asszonynak. Először azt mondja neki, asszony, megbocsátattak néked a te bűneid. Azután azt mondja neki, a te hited megtartott téged. Eredj haza békével. Testvérek, a bűnbocsánat Isten kinyújtott keze segítsége. Mindent megelőz. A létezésedet, a vallásos gondolataidat, a véleményedet, téged magadat megelőz, hogy Isten megbocsátotta a vétkeidet. Mielőtt lettél volna megbocsátotta. Mikor belép Simon farizeus házába, kész a bűnbocsánat Simonnak is, meg az asszonynak is. És mielőttem a beléptél ide, készen volt a bűnbocsánatod. Hogy lesz ebből mégis kapcsolat? Jézus megmondja. A te hited. Testvérek, a hit válasz Isten bűnbocsátó szeretetére. Simon azt mondta, nem kell. És ma is mondhatja bárki, szépen elmehet, nem kell. Rettenetes lesz egyszer ezzel szembenézni. Mit mert ez az asszony? Elmerte hinni, hogy parázna, bűnös, nyomorult élete minden bűnét megbocsátotta Jézus. A te hited megtartott téged. Nem azt mondta Jézus neki, hogy amit érzel, az érzéseid megtartanak téged, szó sincs itt érzésekről. A Golgotai kereszt tény. Jézus kereszthalál a valóság. Semmit nem kell érezned, hogy ez a valóság összekapcsolódjon a te életed valóságával. Isten megbocsátotta minden bűnödet. A hit meg a te kezed, amelyikkel érte nyúlsz, és azt mondod, nem értem, nincs rá magyarázat, de hiszem. És akkor igaz, amit Jézus mond, eredj haza békességgel. És majd akkor fogsz egyszer innen hazamenni békességgel. A megelőlegezett bocsánat, a Golgotai kereszt, Isten szeretete irántunk, a hitem pedig felelet erre. Hiszem, hogy ez igaz rám is. Hiszem, hogy ez igaz nekem is. Jézusért Isten megbocsátotta minden bűnömet. Hogy ne szeretném nagyon azt, akinek én mindezt köszönhetem. Jézust. Imádkozzunk. Csak csodálni tudunk Jézus azért a gyöngé, türelmes szeretetért, ahogy egy életen át keresel bennünket. Keresel örömben és bánatban, szép napokon és szenvedések között, sikerben és bukásban, csöndben és hangosságban, hogy megértesd velünk, megbocsátottad a bűneinket. Ne haragudj ránk, ha mindig félretoljuk a kezedet, ha bedugaszoljuk a fülünket, ha okoskodunk a te szavadon. Könyörülj meg rajtunk, hogy egyszer a hit karjával érte nyúljunk annak, amit kínálsz és adsz. Hogy felszabaduljunk, hogy szabaddá legyünk bűneink terhe alól, hogy szabaddá legyünk szeretni téged és a másik embert. Könyörülj rajtunk, oly nagy szükségünk volna rá. Amen. Mondjuk el azt az imát, amit Jézustól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd emeljem ki most az iratterjesztésből, hogy zenekarunk, Anima Soni zenekarunk második CD-je a héten megjelent, a gyülekezeti iratterjesztésben vásárolható. Jönnek majd ugye az adventi, majd a karácsonyi ünnepek, akik értelmes, értékes ajándékot kívánnak adni szeretteiknek, azoknak szeretettel ajánljuk zenekarunknak ezt a második CD-jét. Hadd hívjam fel a figyelmet, testvérek, arra, hogy a hirdető táblán rendszeresen kitesszük azokat a fontos tudnivalókat, amelyeket mi annak ítélünk, akár az utcai fronton, ahogy belépünk, akár itt az én jobb kezem felül lévő udvari hirdető táblán követhetők alkalmaink. Jelentem most ezeket, kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, kedden este 6 órakor a férfiak biblia órája, szerdán este kóruspróba. Október 23-a csütörtök nemzeti ünnepünk lesz, ezen a napon és a következő 24-i napon is a gyülekezeti alkalmak elmaradnak, tehát sem hivatal nem lesz, sem órákat nem fogunk tartani 23-án és 24-én. Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz istentisztelet, ugyanakkor gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-től pedig a kórus próbál. Jelzem a testvéreknek, hosszú évek most már, több mint egy évtizede, vannak úgynevezett erzsébeti esték kulturális rendezvényeink, amikor neves előadókat hívunk, művészeket, tudósokat, akiket arra kérünk, hogy gazdagítsák a mi benső emberünket, és az sem baj, ha mindeközben az értelmünket is, azaz új információk birtokába juthatunk. Mi fontosnak tartjuk ezeket a rendezvényeket, nyilván azért tartjuk. A következő, ugye minden hónap utolsó vasárnapján van ősszel, a következő erzsébeti este, tehát a Reán következő vasárnap este 6 órakor lesz, dr. Rafai Ernő egyetemi tanár történész tart előadás Trianon titkairól, amelyeket nem ismerünk. Úgy gondolom, hogy olyan dolgok fognak elhangzani majd, amelyeket valóban nem tudunk Trianon kapcsán, és mégse lenne baj, ha megismerhetnénk azokat. Ingyenesek ezek az alkalmaink, a Reán következő vasárnap este 6 órakor. Azokat különösen is hívom, akik még soha nem voltak ilyen rendezvényen. Érdemes eljönni. Konfirmációra jelentkezés a lelkészi hivatalban van. Kérjük azokat, akik még elmaradtak az ezévi fenntartói járulék befizetésével, nagyon sokan vannak, akik hűségesen itt vannak, de ezt a fajta kapcsolatot nem tartják velünk, pedig így lesznek ismerté a nevük is, a címük is, így tudunk velük levelezős, beszélgetős kapcsolatba kerülni. Tehát kérjük azokat, akik fontosnak gondolják ennek a gyülekezetnek a szolgálatát, életét, misszióját, és támogatni kívánják, tegyék azt. Az egyház fenntartó járulékot fizessük be, lehetőség szerint pótoljuk. Jelentem a gyülekezetnek, hogy most csütörtökön feleségemmel elvittük Beregszász búcsúi testvérgyülekezetünknek a gyülekezetünk adományát. Ugye tudjuk, hogy Kárpátalján, egész Ukrajnában, de Kárpátalján is nagyon komoly gondok vannak minden szempontból. Ami most többek között érint bennünket az, hogy gázfűtésről szeretnének átállni az ott élő gyülekezetek és az ott élő magyar családok is, úgynevezett vegyes tüzelésű kazánok működtetésére, hiszen bizonytalan a gázszolgáltatás. Mint kiderült, a mi gyülekezetünk volt az első Magyarországról, aki ezt a segítséget elvitte. Ezt most csütörtökön odaszállítottuk, odavittük, és nagyon hálásan köszönték, én pedig köszönöm mindannyiótoknak. Gyászoló emlékezők vannak közöttünk, az elmúlt héten vettek búcsút szeretteik Sümegi Ferencnétől, aki 72 esztendőt élt. Jézus szavaival vigasztaljuk a gyászolókat, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Előzetesként jelentem, hogy a reformációi sorozat ökumenikus közösségbe itt lesz, mi leszünk a házigazdák. Október 27-től 31-ig lesz, majd ezt követően november 2-án reformációi és újbori úrvacsora osztásunk lesz. Kérünk az úrvacsora osztáshoz felajánlást tenni a lelkészi hivatalban. Istentiszteletünk végére érkeztünk. 278. számú dicséretünknek a 8. versét, majd a himnuszt énekeljük. Ez a 8. vers így kezdődik: dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.